Az Irzin melletti hangárban rendkívüli élénkség pesgett. A hatalmas deszka épületben Észak-Afrika legékesebb alakjainak elitje gyűjt össze. Volt itt állástalan matróz, szolgálaton kívül dokmunkás, elcsapott pénzügyőr, besurranó tolvaj, zabügynök, filmstatiszta, sintér és ügyvédjelölt. Valamennyien leszerelt vagy szökött légionistákként szerepeltek, mind azt hitte, hogy a többi igazán légionista volt, ő majd figyel és utánozza őket. Mert bármilyen furcsán hangzik, Afrikában nagyon nehéz igazi szökött légionistát találni. Aki leszerelt, boltot nyit, kocsmáros lesz, vagy hazatér a szülőföldjére. Aki pedig megszökött, az nem bolond újra visszatérni. Kész szerencse, hogy tisztekben úgy látszik, jobban állnak. Itt van ez a Durien százados, vidám ember, jóképű, úri modorú, markás arcú, kék szeme, és elválasztott őszülő haja, amely egy hatalmas hullámmal borul a bal homlokára, egy drámai hős számára is ritka jó külső lehetne. Aztán Podvinec marsal, zöld bokrétás csákójával, arany és zöld színű krémnadrágjával, rendjeleivel és biztos fellépésével. Itt van továbbá Renoir főhadnagy, ez a finom, törékeny tiszt, kedves halk modorú, és fél szemét kötést akarja. Palcsom hadnagy nem éppen tiszti megjelenés, vörös matróz szakállával, de az írásai kifogástalanok és 10 év sigatagi szolgálat van mögötte. Hát ez kissé keményé teszi az ember külsejét. Bajon őrmester egy szétugratott csempész bandából jelentkezett, valamikor altiszt volt a régióban. A közlegények között bizony a nagy gyorsaságban nem nézték át a személy szerint mindenkinek az írását. Így aztán a trombitásról utóbb kiderült, hogy pisztonos. Végre is a két hangszer hasonló, és a fő, hogy a csapatnál egy fúvós is legyen. A trombitás a Keep Smiling Jazz karmestere volt. Ezek ketten, Hoban, a pisztonos, és Jordan, a zenekar tagjai, éppen állás nélkül voltak. 2 hónapja. Végre is muzsikával csak megkeresik kenyerüket a katonaságnál. Így aztán jelentkeztek, hogy King Roswang, az oroszlánok királya is jelentkezett társulatával, ahhoz már okmányukra volt szüksége. King Roswang a Cavelotti nevű olasz légionárus káplár leszerelési írásait mutatta fel, s az ő garanciájára felvették a cirkusz teljes társulatát, King Roswang fiát és nejét. Igen, kérem, a nejét, Isabellát. Férfi ruhában, mint Marcel Cavelotti őrvezetőt. Férfi ruhában. És aki azt hiszi, hogy Isabella őrvezetőért aggódni kell egy ilyen úttal kapcsolatban, az téved. Az őrvezető 46 éves volt, és igen ráncos. De althangja ijesztőbben visszhangzott egy kiszolgált őrmester orgánumánál, és első napon egy kötekedő bakát úgy vágott szájon, hogy az illetőnek meglazult a fogsora. Ugyanis King Roswang neje, Isabella, őrvezető, mint súlyemelő működött a társulatnál. Miután 3 katona lakik egy sátorban, az asszony nem vétett a puritán erkölcsi szabályok ellen, mert férjével és fiával hált együtt csak úgy, mint eddig. Ami pedig a katonák beszédmódját illeti, az egy kisebb vándorcirkusznál szokásos hangnemnek még mindig messze előtte járt finomság dolgában. A kis cirkusz azért menekült a légióba, mert Pipike, a berber oroszlán, egy őrizetlen pillanatban kiszabadult a ketrecéből, és elfogyasztott néhány nézőt. A rendőrség elől egy Cavelotti nevű barátjának az írásával jelentkezett Bajon őrmesternél, aki Durien és Podvinec megbízásából toborzott. Felvették családostul. Mivel a hajózási szezon végén állították össze a kis csapatot, a sereg zömét mégis matrózok, orvhalászok, csempészek, és a Lucrezia Schooner teljes legénysége adta ki, Fleur de Bac, Sör hajó hadnagy vezetésével. Igen. Ez volt Fleur de Bac rangja. Sör hajó hadnagy. A Lucrezia Schooner Port Said és a Port Sudan kikötőből angol sört csempészett Oránba, tehát joggal nevezték sörhajónak, és a parancsnokát sörhajó hadnagynak. Így a Lucrezia sörhajó hogyan pusztult el, ez nem tartozik a regényre. Hullámsír, gyilkos vihar, ott leselkedik naponta az óceán valamennyi gőzösére. Lucrezia sorsát is egy viharos éjszaka pecsételte meg. Elkártyázták. A vörös tenger felett tomboló fergeteg visszariasztotta a déli áramlást, és megduzzadt a csatorna. Fleur de Bac, sörhajóhadnagy nem indult útnak, ahogy tervezte, és legénysége társaságában felkereste a hét apagyilkos nevű varietét, ahol heves kártyacsatába bogyolódtak egy csempész kollégájukkal, a vattülökkel. A kártyacsata hajnalban elfajult, a Lucrezia tulajdonosa elveszített mindent, hajót, rakományt, sőt, Tutin, a kormányos, még a fél arcát is elveszítette a kártyacsatát követő verekedésben. A többi is nagyjából hasonló legény volt, kivéve talán Crechovilt, a kárpitost, aki regényen dolgozott, és azért állt a csapatba, hogy nyugta legyen a főbérlő gyermekeitől, akik olyan elevenek és pajkosak voltak, hogy a legidősebbet két alkalommal ítélte el egy év javító intézetre a fiatalkorúak bírósága. A hatalmas hangárban ott feküdt felhalmozva minden. Bélgi úr, aki változatlanul civilben járt, Podvinec és Dürien deregas munkát végeztek. Csak a 700 darab gumikesztyű okozott némi gondot. A laktáskákat és napszemüveket valahogy elhordja majd a legénység, de a gumikesztyüket mire használják? Teniszütőből, hála Istennek, csak 40-et kellett venni. A katonák felszerelését Dürien írta elő. De nem kívánta meg a sereg számára a gumikesztyűt, teniszütőt és azt a 70 tucat meg Wolf Gruber patent biztosító tűt, ami utoljára került elő a csomagokból. Ő csak összeírta egy listán, ami a légióban elengedhetetlenül szükséges. Így festett a dolog. Leltár, a csapat számára beszerzendő, elengedhetetlen felszerelési tárgyakból. 1. Minden ember számára egy teljes öltözet, egyenruha, a hozzá tartozó lábszárvédőkkel és hatlövetű pisztolyokkal. 2. A sivatagban előforduló heves napsütése való tekintettel egy-egy napszemüveg, kulacs, sapka és apró pénztárca, továbbá oldalfegyver. 3. Minden közlegény számára önborotva készlet, 2 pótszappannal, hogy a másodnaponként kötelező borotválkozás a Szaharában ne okozzon fejtörést. 1 csajka, 1 ivó pohár, 1 kulacs, 6 zsebkendő és a szükséges lövedékek revolver, puskagolyó, stb. 4. 3 fehér nemű készlet, 1/2 tucat harisnya, 1 francia zászló, 1 csomag kötszer, fejenként. Utóbb kiderült, hogy néhány nem túl jelentős felszerelési tárgy kimaradt a leltárból. Például minden ember számára legalább egy pár cipő, de ettől eltekintve pompás volt a felszerelés. A csempésztől vásárolt hadifelszerelés teljes volt, gépfegyverek, puskák, pisztolyok megfelelő munícióval. Ehhez csak összvéreket kellett szerezni, egy összerakható páncélkocsi, aminek kis gyors tüzelő ágyúja volt, csak jól jöhetett háború esetén. Ehhez szerződtettek egy sofőrt és egy mechanikust. A kocsi belsejében sok hely volt a szükséges legénység számára, itt Raktározták el a boros, rumos hordót, az üvegeket, romlandó húsárut és egy hűtőkészletet alkalmaztak a motorhoz kapcsolva. Mondom, pompás volt a felszerelés, csak a kereskedők nem akarták elég drágán számítani a dolgokat, márpedig Wiltley úr keresni akart. Ezért aztán engedményeket kellett tenni. Így például a piperekereskedő hajlandó volt magasan számlázni a borotva készleteket, de csak akkor, ha Wiltley úr megveszi a raktárban száradó 700 gumikesztyűt, amit egy forró napon pillanatnyi önkívületében rendelt meg. A sportfelszerelési üzlet tulajdonosa csak úgy ment bele a kulacsok és turista poharakkal történő manipulációba, ha 40 teniszüdőt is eladhat. Podvinec marsal ismerőse egy cipőgyáros szerezte be a bakancsokat, de Isten tudja miért és hogyan a cipőkkel együtt 70 tucat, meg Wolf Gruber patent biztosító tűt is szállítottak. A marsal szerint a sivatagban ilyesminek nagy hasznát vehetik, és amikor Wiltley közelebbi felvilágosítást követelt, azt mondta, hogy a tűkkel alkalmilag oda tűzhetik a gumikesztyüket a teniszütőhöz, ha úgy adódik majd egyszer, hogy felmerül a biztosító tűk használatának kérdése. Nem merült fel többé. A ruhák issé elütöttek a légió uniformisától. Messziről nem különbözött élénken, mert a szabás, az összeállítás, a gomb, a századjelzés tökéletes volt, de a szövet színe, hát igen, ennek némi előzménye volt. Durien százados hozta a szövetet. Egy jó ismerőse, aki temetkezési vállalkozó volt, átköltözött üzletével egy másik gyarmatra, és ott a gyász színe kék volt. Arra kényszerült tehát, hogy a sötét anyaggal felszerelt áruraktárától megszabaduljon, és a természetes halandóság nem adott elég gyors módot a kiárusításhoz. Így aztán Duriennek, ahogy mondta, megesett a szíve a szegény nagykereskedőn, és gondolta, a légionista katonák végtére járhatnak sötét kabátban is. A szudáni gyalogosok is sötét szövetet hordanak. A díszdrapériák, halotti leplek, koporsó, takarók, sőt, a lovakra szabott fekete terítő is Dubois úrhoz került, aki véletlenül Wiltley úrnak távoli rokona volt, és hajlandónak mutatkozott a fekete posztóból kabátokat és köpenyeket készíteni, de csak akkor, ha ibolya színnadrágot csináltatnak. Ugyanis egy revütársulat csőd tömegében, amit adóságok fejében kapott meg, ilyen ruhadarabok nagy számmal voltak. Végre is az ibolya és a fekete eléggé impozáns összhatás. Sapkát nagyon olcsón kaptak, csak ehhez egy-egy laktáskát kellett venniük, hogy simán menjen az ügy. Így a hátizsák helyett minden katona majd egy ilyen apart kis táskát visz a bal kezében. Jobb vállán a puska. Egész kényelmes, harcias és mégis divatos viselet. Hogy áll az márványba vésve, hogy a hátizsák elengedhetetlen? Lehet, hogy utánozni fogja őket az egész világ, mert rájönnek, hogy a katonaság kofferrel sokkal mozgékonyabb. Wiltley úr még gondoskodott egy rövid hullámú adó és vevőről, orvosi felszereléséről, kórház szekérről és Oblat Jeremiás személyében ezret orvosról. Oblat Jeremiás holland származású ember volt, akit iszákossága miatt elcsaptak a Maknézi Pasteur intézetből, és azóta nagy szegénységben tengette életét, mint okirat hamisító. Halkszavú, jómodorú, kövér, harcsabajuszú ember volt, kissé szomorú, amit a vörös lében úszó szemek mámoros mélabúja idézett elő, a delírium tremensznek ebben a poétikus, kezdő szakaszában. Igen sok latin orvosi kifejezést használt, mert ha hivatalosan el is tiltották az orvosi működéstől, mindvégig megmaradt vadházasságban az Esculap alázatos szerelmessének, és csak azért jött ide el, mert remélte, hogy valakit megoperálhat útközben. Így festett nagyjából a gróf rögtönzött idegen légiója. Miután Palcsont elküldték Jaland grófhoz, megindult a lázas készülődés. King Roswang, aki Cavallotti néven altiszt volt, a legénység nevében felszólította a tisztikart, hogy közöljék velük az útirányt és a célt. Az útirány nem tartozik önökre, mondta Mr. Wilkie. A cél az, hogy mennél több pénzt keressünk. De mégiscsak tudni kell, hogy hová megyünk, dörögte mély hangján Isabella őrvezető. A katona, mondta feszesen a marsal, nem kérdez, hanem megy. Jegyezzék meg, ez egy nagy mondás. Ez egy nagy marhaság, felelte az őrvezető. A katona nem kérdez és megy, ha a hazájáról van szó, de mi hivatásos katonák vagyunk Afrikában. Őrvezető, mondta keményen a marsal, ha még egyszer megfeledkezik a kötelező tiszteletről, akkor lefokozom. Hát igaz is, szólt közbe Kratovil, a kárpitos. Mondják meg, hová megyünk. Úgy dukál. És készülő regényét dühösen csapta a hóna alá. Őt nem fokozhatják le, ő közlegény. Éppen ott volt a szelid Renoir is, aki népszerű volt a legénység körében. Szót kell fogadni, gyerekek, mondta, majd idejében megtudjátok, hová megyünk. Halló, kiáltotta Durien százados. Most próbát tartunk a díszszemléből. Rövidesen itt a parancsnok. Palcson hadnagy kíséretében jön, és nem szeretnénk szégyent vallani. Tisztek, altisztek és közlegények, öltözzenek fel, a ruhákhoz beosztott két szabó és a felszerelésen megbízott szekerészek segítségével. Éles töltést mindenki vehet magának a ládából, de a borotva szappanhoz most még senki se nyúljon. Az utóbbi megjegyzést azért tartotta fontosnak, mert tudta jól az embereiről, hogy puskagolyót nem lopnak. Nagy tumultus kezdődött. Káromkodás, itt-ott pofonok. Isabella altiszt a hangár sarkában az akkumulátor számára fenntartott fülkébe bújt, előtte ketten álltak őrt, King Roswang is fia, a cirkusz igazgatás trónörököse, Duke of Roswang, a levegő ördöge. Duke of Roswang olyan arca volt, mintha önmagának karikatúrája lenne. Egészen nagy, kerek és vastag. Állandóan vigyorgott, és mióta Toulouse-ban leesett a trapézról, kissé meghűült. Renoir olyan csinos volt, szomorú, gyerekes arcával, sovány, kisfiús alakjával, mint valami szubret. Hanadrág szerepben lép fel. Egy érmékkel telt hatalmas ládából kiválasztott 20-30 kitüntetést, köztük egy hatalmas aranycsillagot fehér alapon, amit a zubbony zsebe alatt megerősített. Ezt később levette, mert Mr. Wilkie közölte vele, hogy az érem a birminghami tenyész verseny legszebb apaménnyét jutalmazta valamikor. Végül is fölöltöztek, és miután Kiki legalább hozzávetőleg megtalálta a megfelelő méretű ruhát, cipőt, koffereiket megragadva, kisiettek a hangárból. Csak Fleur de Bac, a sörhajó hadnagy festett kissé furcsán, mert 68-as fejbősége miatt nem talált megfelelő sapkát, és egy civil kalapot kellett feltennie, ugyanis az afrikai napon nem lehetett hajdonfőt menni. Közben Huben ezredkürtös, a Keep Smiling Jazz karmestere, élénk eszmecserét folytatott Bayon őrmesterrel, Mr. Wilkie-vel és Duriennel. Tud sorakozót fújni? Kérdezte a százados. Egyetlen sorakozó sem szerepelt a zenekar műsorában. Ha csak a Radetzky indulót. És már vette a kürtöt. Nem, tartotta vissza Mr. Wilkie. Ez nem lesz jó. Önnek mégiscsak ismernie kellene a kürtjeleket. Sajnos a Keep Smiling Jazz repertoárjában kürtjel nem fordult elő. Tanácstalanul álltak. Jobban odaszólt Jordan kollégájának. Nem tudsz valami sorakozót játszani? Dehogy nem. Akkor meg van oldva, örvendezett Wilkie. Azonnal hozom a harmonikát, mondta Jordan. Én ugyanis bőgős és harmonikás vagyok. Trombitálni kizárólag jobban tud. De nem sorakozót. Megint csak tanácstalanok voltak. Harmonikán mégsem lehet sorakozót vezényelni. És nagy bőgön sem. Kérem, betette közbe Hugh-ban. Talán játszanánk valamit az Aidából. Ott sok a kürt, és jól tudom, mert Palermo-ban szupéhez is muzsikáltunk, felváltva az Aidát és Telvi.
Láthatatlan légió, negyedik kazetta, első sáv. Az Aidánál van egy kitűnő, katonás induló, a diadalmenettel kapcsolatos. És mikor az őrmester bekiáltott katonásan a raktárba, hogy na, mi lesz, gyerünk már, odakint felzengett az induló, és a század, mint egyetlen hőstenor lépett a síkra. Renoir végig sietett előttük, és harsányan vezényelt. Halló, uraim, sorakozzunk már végre! Így nem lehet katonáskodni az Isten szerelmére.
Jó, jó, felelte Fleur de Bac. Akkor adjanak kalapot az embereknek.
Nem tudom becsukni a derékszíjat,
mondta egy másik. Kis csoportokban igazgatták egymást, káromkodtak. Renoir egyre dühösebben kiabált, hogy mi lesz már azzal a sorakozással. Nem tudok egy óráig kommandírozni. És a legénység dühösen felelte, hogy legalább fölöltözni hagyják az embert, az Aida szólt, s egy rémült összvér az eseménytől hiszterizálva felemelte a fejét, és kirugdalt a hátsó lábaival. Végül azonban ott álltak egymás mellett, s mikor a hadnagy végig sietett előttük, Isabella örvezető elmordult vastakangján.
Remélem, most már megvan elégedve.
Folyton macerálják az embert, dünnyögte Kratokvill, a kárpitos, aki regényt írt.
A sorban tilos beszélni,
kiáltotta Durien százados, és végigmustrálta őket. A gyászterem ajtaját borító drapériák és katafalkok sötét anyagából készült zubbonyok, az élénk színű nadrágok kissé különösen festettek. Mit gondol? Kérdezte halkan, aggódva Wilkit.
Hát kérem,
vállat vont. A század övig első osztályú temetés, de talpik katona. Végre is különbözni kell, és a fekete szín, azt hiszem, nem lesz baj. De nem sok meggyőződés érződött a hangjában.
Hát kérem,
mondta Durien rövid, zavart szünet után, aggódó pillantást vetve a kissé türelmetlenül áldogáló századra. Azt hiszem, meg kell beszélnünk a vezényszavakat, illetve a század kiképzése nem tör halasztást, folytatta határozottan a marsal.
Hogyan kérem, felelte a sorból Duke of Rosvang, a levegő ördöge, mit kell sok kiképzés? Mondják meg, hová megyünk, mennyit kell verekedni, vagy kit kell elhurcolni, és kész. Na, nem igaz?
De milyen igaz? Helyeselt Tután, aki egy viharos éjjelen a fél arcát elvesztette. Wilkie úr felsóhajtott. Renoir hadnagy a fejét vakarta, és a marsal ámultan tekintett Durien századosra, mintha már régen elvárta volna, hogy a fegyelmezetlen bandát megtizedeltesse. Durien elszántan a sor elé lépett. Katonák, kezdte keményen, ti beálltok zsoldosnak, de ezzel köteleztétek magatokat arra, hogy engedelmeskedtek, harcoltok, meneteltek, dolgoztok.
Bocsánat,
szólt közbe halkan, de határozottan Fleur de Bac, a sörhajón hadnagy.
Dolgozásról nem volt szó.
Egy bizonyos, tért ki az egyenes felelet elől Durien.
Fegyelemre és rendre van szükség. Vezénylés kell,
Kiképzés.
Mondják meg őszintén.
Hogy katonásdit akarnak játszani?
Szólt közbe kissé gorombán Wolfram, a mozdonyvezető. A marsal idegesen, dühösen csapott a kardjára. A százados egy ujjal megtágította a gallériát, és Renard hadnagy idegesen fújta rezgő orjukain át a cigaretta füstjét. Nagy forróság volt, és néhányan morgolódtak, hogy meddig álljanak még itt voltaképpen. Az ember megsül.
Ekkor előlépett az egyetlen civil Wilkie úr, mosolyogva, frissen, mosott képével, nyájas kopasságának derűjével, és azt mondta.
Bocsánat, hogy polgári személy létemre ügyükbe avatkozom, de közlöm, hogy az iménti megjegyzést helytálló. Megmondom őszintén, katonásdit játszunk. Önöket azért fizeti Sir Yolland, Demhön örökös ura, hogy katonát játszanak.
Akinek ez a feltétel nem tetszik, az felveti egy napi zsoldját, kiállhat a sorból, levetkőzhet és elmehet.
Ez igen. Ezt értették. Világos volt. Senki nem állt félre. Csendesen várakoztak.
Százados úr, fejezte be Wilkie, közölje a vezényszavakat.
Mindenben alávetem magam a marsal úr előírásának.
No, Istenem, hát, ezt így nehéz eldönteni, dünnyögte a diktátor, ősz bajuszát topogatva.
Legokosabb lenne, ha a Renoir hadnagy venné kezébe a vezénylést.
Kérem, ez voltaképpen az altész dolga, jegyezte meg hűvösen a hadnagy.
Nagyon helyes, nagyon helyes,
horkant fel Durien, és már is vezényelt.
Bájon őrmester!
Nevezett, mérsékelt lelkesedéssel állt elő.
Na, mi van?
Kérdezte. A legénység kiképzését ezennel napi parancsba adom.
Szünet.
Mr. Wilkie összehúzott szemmel figyelte az épületes csoportképet. Homályos sejtés villant át az agyán. Itt valami zavar van. Valami nincs rendben. Ha baj lesz, akkor Yolland grófnál vége a költségszámláknak. Ez alatt kissé vontatottan a következő beszélgetés folyt le.
Jelentem maguknak,
kezdte katonásan az őrmester, hogy a káplárok az én ellenőrzésemmel elvégezhetik a kiképzést.
Csak maga ne protezsáljon másokat,
jegyezte meg epésen King Rosswang. Ő volt az egyik káplár.
Mindegy, kérem, legyintett türelmetlenül Podvinec. A fő, hogy elkezdjük végre.
Az igaz, de sietni nem kell. Intett felettesétől a sorból Krátkovil közlegény.
Wilkie úr elérkezettnek látta az időt, hogy ismét közbelépjen. Állapodjunk meg, ami kizárólagos katonai szóinkban, amelyeket más katonai alakulat nem használt már eddig. Hiszen nincs sok kifejezésre szükségünk, csak indulj, állj, vigyázz, és ilyesmi.
Első rangú, kiáltotta Durien. Igazán okos.
Keressünk hát megfelelő vezényszókat.
Mindenki fellélegzett. Legalábbis a tisztek és Bajon altiszt. Ezután aránylag gyorsan ment minden.
Különös, de ügyes módon választottak vezényszavakat. A marsal megkérdezte legényeit, hogy tudnak-e kártyázni.
Közfelkiáltással beismerték.
De én nem játszom, jelentette ki Fleur de Bac. Dolgozásról és kártyáról nem volt szó.
Nem is kerül sor ilyesmire.
Azt hiszem, a kártya kifejezések közismertek, és parancsszerűen rövidek, hiszen a grupié is vezényelni szokta a játékot.
Oktatta embereit bölcs szavakkal a marsal.
Mit részletezzem? Rövidesen, sor került a kiképzésre, és mire oda gördült a zirzini hangár elé a dérdendel a kocsival, amelyben Jolant gróf foglalt helyet, egy feltűnően toprongyos, de igen csinos hölgy társaságában, a marsall minden túl harsogva, keményen kiáltotta: Rouge Noir! Feszes vigyázba álltak. Fetvazsö! Egyszerre megindultak, és felharsant az Aida. Miután elvonultak a kocsi előtt, a marsall hangja nyújtottan süvöltött végig a síkon. Rien ne va plus! Egy zörrenéssel állt a század, és elhangzott egy újabb vezényszó, amely kártyás nyelven azt jelentette, hogy Podvinec marsall minden tétet tart. Bankover! Valamennyien az orruk fölé, a sapka ellenzőjükhöz rántották tenyerüket, mintha a távolba néznének. Ez volt a tisztelgés. A gróf rémülten húzódott hátra a kocsiba, és Trudel úr elhűlten suttogta: Des ganzle ginzlik is náris gván. Wilki úrnak leckét adott fel a sors. Ki ez a nő? A nő eltűnt a hangárban, és neszeszerjéből, amelyet ugyancsak megmentették az autó roncsai közül, valami fésülő köpeny félét vett magára, rendbe hozta a haját, kipuderezte az arcát, aztán elvonult dohányozva a vigyorgó arcvonal előtt. Közben Sir Jolant megismerkedett a tisztikarral, és meghallgatta Renoir hadnagy jelentését, majd Wilki úrral tanácskozott. Különös társaságnak látszik. Maga alkalmasnak tartja őket a vállalkozáshoz? Sir, az idegen légió egy századosa személyesen intézett mindent. A felelősség tehát az övé, felelte diplomatikusan. Azt hiszem azonban, hogy Durien százados nálunk is beválik, ha a francia köztársaságnak megfelelt. Nem szeretem, a többes számba beszél rólam, de mindegy. Akkor egy órán belül induljunk. Önnek is egyenruhát kell vennie, ször. A gróf megijedt. Csak nem képzeli, hogy én, ször. Ha egy civil 100 katonát vezet a Szaharában, az kissé feltűnő. De kell a tekintély miatt is egy uniform is. Így is nehéz volt az embereket fegyelmezni. Most képzelje el, ször, mennyire lehetetlen katonai engedelmességet várni tőlük egy civillel szemben. Meggyőzte a grófot, és bevezette a hangárba, ahol egy gyönyörű, fehér, de aranysújtásos egyenruhát mutatott. A gróf felvette, és nem sejtette, hogy az öltözék nem régen még egy tűzoltó tiszt kimenő ruhája volt. Kopaszon és monoklival elég furcsán festett benne a gróf, de ha feltette a parafakalapot, a hatás kedvezőbb volt. Csak a magas szárú lakcsizmát találta kissé meleg viseletnek a sivatagi túrához, de végre is konflison megy. Miután a tűzoltónak nincs kardja, Wilki úr beszerzett kéz alatt aranyozott fekete tokkal egy tengerész tiszti kardot a múlt századból. Ez alatt befogták a ponyvás szekereket, King Roswang és családja, Duke of Roswang, valamint Isabella őrvezető kiváló szakembereknek bizonyultak ebben a munkában. 20 évig járták szekéren a világot, amíg a szeszélyes pipi meg nem ette a nézők egy részét. Néhány katona viselt egyén valahogy felszerelte az összvéreket, a mechanikus üzembe helyezte a páncélkocsit a hűtő szerkezettel, és egy óra múlva indulásra készen állt a század, és Jolant gróf a marsall unszolására rövid beszédet tartott.
Tisztelt közlegények! Maguk egy angol úr igazságáért fognak menetelni és harcolni. Aki önök közül elhalálozik, vagy megrokkan, az bizonyos lehet benne, hogy gondoskodni fogok róla, illetve hozzátartozóiról. Addig is üdvözlöm valamennyiüket, köszönöm a közreműködést, és bízom vezetőjükben, Podvinec marsalban, valamint Düriyes századosban, akik az önök zömét képezik. Éljen! Harsogta Wilkie úr, és valamennyien éljeneztek. Ezután a gróf odalépett Miss Ellsworthhoz, aki édesdeden pihent egy aknavetőn. Kíván még valamit tőlem, Miss Ellsworth? Minden megteszek, ami módomba áll, de nem vihetem tovább magammal. Nem felelt. Hangtalanul és impertinensen fütyörészett. Közben kivezették Podvinec marsall lovát. Az állatokkal sok baj volt. Megszokták már az állandó pihenést, és nehezen akarodzott nekik elindulni. Különösen az összvéreket szitták és ütlegelték sokáig. Tehát, kérdezte a gróf, mit tehetek önért, Miss Ellsworth, mielőtt tovább megyünk? Semmit, sir, mondta a nő gúnyos mosolyjal, ami Oliver Yolandot sértette. Egyáltalán semmit. Látom, hogy a félelem alapjában megrendítette önt. Félelem? Hogy érti ezt, kérem? A leány hangosan, jó ízűen felkacagott, s a gróf maga sem tudta miért, nagyon megharagudott rá. Mondja meg hát, hogy minek tulajdonítsam ezt a derűt? Kedves Sir Yoland, amióta megismertem, csak azt tapasztalom, hogy megijedt tőlem. Hát jó, most már nem rémítgetem tovább, ne féljen, kedves Julius Cézár, a kislány nem eszi meg. És ismét hangosan nevetett. A gróf egészen kijött a sodrából. Csúfolják itt, mint valami bohócot. Összetéveszti a félelmet a tartózkodással. Nincs szerencsém önt ismerni, Miss Ellsworth, vagy Morgenstern, miután az adatai kissé ellent mondanak. A gróf megigazította monokliát. A leány ásított és legyintett, ezután fölállt. Hát viszont látásra, ször. Köszönöm a kedvességét, és nekivágok a sivatagnak gyalog. Ez is micsoda marhaság, elhitetni, hogy nekivág a sivatagnak gyalog. Víz és élelem nélkül, na jó, igen? Akkor nem tartóztatom, Miss Ellsworth. A nő hűvösen biccentett, mintha egy utca kereszteződésnél búcsúzna, és ment a sivatag felé. Gyalog, fésülködő köpenybe. 10 lépés sem tett, és visszafordult. Különben meleg van. Azt hiszem, okos lesz, ha még pihenek kissé. Dühösen visszajött, és ismét leült az aknavetőre, cigarettára gyújtott. A gróf megsajnálta. Ha őszintén megmondja, hogy hová akar menni, akkor én elviszem magammal. Csak a legközelebbi oázisig. Ennyit megtehet. Úgy sem tudnék tovább menni önnel, hiszen csak rövid autókirándulásra készültem. Nincs velem semmiféle holmim. A legközelebbi oázisból sürgönyözök egy ismerősömnek, aki utánam hozza a bőröndömet és a karavánomat. Saját karavánja van? Kérdezte őszinte elismeréssel a gróf. Igen. Talán kételkedik abban, amit mondok. Hát hazudtam én már önnek? Sir Yoland elpirult és lesütötte a szemét, de nem felelt. Mit is felelhetett volna? Később, amikor odább ment, látta, hogy a leány egy kis reszelővel a körmét ápolja. Mr. Wilkie lépett a grófhoz és figyelmeztette rá, hogy a vörös aktatáskák őrizetlenül maradtak a kocsiba. Sir Yoland ugyanis elhatározta, hogy nem hagyja a bőröngyében, hanem állandóan magánál fogja hordani. Éjjel-nappal különösen, mióta befejezett tény lett, hogy Miss Ellsworth is vele tart. A kocsiban ugyan közelebb van a táskához a hölgy, de viszont a gróf szeme láttára mégsem kaparinthatja meg. Elég gyorsan és ügyesen állította össze ezt a különös századot, jegyezte meg elismerően a gróf. Majd meglátjuk útközben, hogy mire megyünk vele. Bocsánat, ször, de éppen ön az, aki a többes szám ellen általában tiltakozik. Miért mondja, megyünk? Azt hittem, részt kíván majd venni a vállalkozásba, vagy nem? A lelke szeretnék lenni a vállalkozásnak, felelte. A kis hadsereg tökéletes, de valami hiányzik. Elképzel ön egy modern hadsereget, intelligence service nélkül. Hogy érti ezt? Kérdezte Sir Yoland, kutató pillantást vetve a szervezőre. Mi alatt önök menetelnek a Szaharában, én éjjel-nappal ott ülök rendíthetetlenül a Mammonia szállóban, egy rövid hullámú adó mellett, és informálom a századot. Megfigyelek, híreket szerzek, szóval elvégzem egymagam a titkos szolgálat munkáját, mert ha önről van szó, ször, akkor nem ismerek fáradtságot. Köszönöm, de ennyi áldozatot nem kívánok. Nem kell törnie magát a hotelban. Csak jöjjön szép, kényelmesen velünk Szenegáliába. De ha szívesebben marad a hotelban, én nem erőltetem. Szívesebben vállallám. Nem fogadhatom el a kedvességét. Csak olyan szolgálatot vehetek igénybe, amelynek a költségeit viselem. És erre a marokkói tartózkodásra, hogy is mondjam, hát nincs fedezet a költségvetésemben. Azt hiszem, megért Wilkie úr. Wilkie úr megértette. Ő már eleve úgy határozott, hogy a szállóban végez majd valami tisztet, ami fáradtságos, de és mégis ágyban lehet reggelizni tőle. Ez az elhatározása csak erősödött, amikor lassanként megismerte a tiszti és altiszti kart. De hát a költségszámla, kimaradni ebből az ügyből nem lehet. És azt hiszem, felelte végül, hogy követem önt, ször, bár nem tudom, milyen rangban. Mi volt ön a háború alatt? Mr. Wilkie lesütötte a szemét. Számbevő tiszt. Rövid, kínos szünet után folytatta. A kettős könyvitel szerepe igen jelentős a hadviseléseknél. Hát jó, legyen maga tartalékos könyvelő. Kinevezem. Tolakodónak tartaná, ször, ha megkérdem, hogy a hölgy milyen minőségben tart velünk? Tolakodónak éppen nem tartanám, de kíváncsiságát nem mentené semmi. Rövid gondolkodás után hozzátettem. A hölgy Miss Ellsworth. Autószerencsétlenség érte, és családtagjai miatt aggódik. Többet én sem tudok róla. Polcson hadnagy lépett hozzájuk, akire az egyetlen megmaradt tiszti uniform is jutott, és az különösképpen a Sibyl című dalműben szereplő nagyherceg festői jelmeze volt, egy portásapkával kiegészítve. Szíveskedjék beszállni, ször, jelentette. Indulunk. Mi? Kérdezte csodálkozva a gróf. Ki adta ki a parancsot? Miss Ellsworth, felelte a vörös körszakálló. Miss Ellsworth a kocsiból integetett feléje, és vidáman oda kiáltott. Siessen, ször, mert itt hagyjuk, nincs idő várni. A menet oszlop már állt. Ferdén és rendetlenül, de állt. És ez volt a fő. A katonák lármás beszélgetésbe merültek, és a lovak olykor elindultak a szekerekkel.
Az őrmester látta, hogy a marsall a sor elején felemelte a kardját, de más nem vette észre a kommandót. Bájon gyorsan nagyot ordított.
Halló!
Indulást vezényeltek! Mi történt? Mi van? Siet hozzá az ordításra egyszerre 5-6 érdeklődő a sorból, és körülveszik.
Mindenki menjen a helyére,
üvölti Bájon dühösen. Többen visszamentek, de új érdeklődők jöttek helyettük, zsivaj, zaj, Bájon üvölt. Közben néhányan észrevették a magasba emelt kardot, és elindultak. De igen sokan éppen visszafordultak a konflis felé, amelyben a hölgy ül, így aztán egy szakasz a földre esik, amiből parázsverekedés alakul ki. Renoir hadnagy szigorúan futkos, köhög és kiabál. Miért nem indulnak, Krácsovél közlegény úr? Induljon már el az Isten szerelmére, hát nem hallja, hogy vezényeltek? Nagy lögdösődés, ordítozás után végre mennek. A század kis csoportosulások alakjában halad, és néhányan a katonás hangulatban énekelni kezdenek. Sajnos minden előzetes megegyezés nélkül, tehát ahányan vannak, annyi félét. A trombitás viszont változatlanul csak az aidát fújja.